Hát szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy dilemmánk volt, hogy meg lehet-e tartani az alkalmat, de aztán mégis úgy gondoltuk, hogy aki fél, az nem fog eljönni legfeljebb, de mégis ez egy olyan fontos előadás, aktualitását a körülmények adják, hogy interneten is, hogyha fent lesz és meg lehet hallgatni, akkor minden bizonnyal hasznos lesz. Próbálunk az alkalmainkon rövidíteni, amennyire lehet, hogy minél kevesebb időt töltsünk egy térben. Így én most az egyik mai igénkkel szeretném köszönteni a megjelenteket, amely aktuális ma is. Az egyik ma olvasott igénk a nagyon ismert 4 Mózes 6-nak a 24. verséből volt, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. És eszembe jutottak azok a gondolatok, amelyben tudjuk és valljuk, hogy minden az Úr kezében van, a megőriztetésünk is az ő hatalma és az ő ereje által lehetséges, és mindent neki tulajdonítunk, mindenért neki adunk hálát, és amikor a tudomány előbbre jut, valamit felfedeznek, mi azt is az Isten kegyelmének, irgalmának és szeretetének tulajdonítjuk be, nem az emberi ész, elme, okosság szüleményének gondoljuk, hanem annak, hogy Isten ebben a megőrző világot, embereket megőrző kegyelmes szeretetében adhat jó gondolatokat, inspirálhat tényleg okos embereket, akik tudomány terén is otthon vannak, és a javunkra valamit kifejlesztenek, és hát Isten megőriz bennünket, ezért neki adunk hálát, és őneki köszönjük meg, hogy az ő megőrző hatalma az ma is megvan, ma is meg lesz, holnap is, és míg a világ, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön, addig élvezhetjük az Isten őrző kegyelmét és hatalmát. Csendesedjünk el egy rövid imádságra. Édesatyánk, Jézus Krisztusban hálás szívvel mondunk neked köszönetet, hogy te vagy Ura annak, amit teremtettél, amit oly bölcsen alkotál, és engedd meg, hogy mi kicsiny fűszálban és óriási tölgyben is a te dicső hatalmadat szemlélhessük, de köszönjük, hogy kegyelmedet és irántunk való irgalmadat mégis a Golgotán láthatjuk. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket múlandó életünkre, bűn alá rekesztett voltunkra, figyelmeztetsz bennünket arra, hogy nagyon komoly az, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Köszönjük, hogy az embert felelőssé tetted, nem csak embertársa, hanem a teremtett világ iránt is. Bocsáss meg, hogy mi mindent elszúrtunk, hajlamosak vagyunk még a jót is elrontani, és nem tudjuk helyrehozni, ezért szorulunk mindig újból és újból rád, irgalmadra és könyörületedre. Kérünk téged, Urunk, hogy most ebben az időszakban is te gátold, te vond vissza, vagy te akadályozd meg a járvány további kibontakozását, terjedését. Imádkozunk hozzád, hogy könyörülj meg az emberiségen, amelyről valljuk, hogy velünk együtt megérdemelte a büntetést, és megérdemeljük, és mi is a Golgotai Latorral együtt valhatjuk, hogy mi ugyan méltán. Mégis szeretnénk folyamodni hozzád, mint gyermekeid, mint megváltott néped, mint akik tudjuk, hogy év ezredeken keresztül a tieidet szeretted, hordoztad, megtartottad, továbbvitted, megújítottad, és hitre juttattál sokakat, újjászültél érő reménységre. Úrunk, kérünk, hogy légy velünk, és valóban áldj meg bennünket, és őrizd meg a te szeretetedben. Amen. És ahogy tudják is a testvérek, a mai előadónk dr. Erdély Judit, aki sok ilyen témában tanított már bennünket, ami az orvoslás és valami más ügyben valahogy összekapcsolódik, mindenféleképpen a hittel és a Biblia igazságaival. Most arról a témáról tart előadást, és beszél nekünk, hogy az védőoltások tekintetében hogyan gondolkozzunk keresztény emberként, hogyan lehetünk józanok a Biblia tanítása alapján. Szeretettel köszöntjük, és köszönjük a felkészülést és az előadás megtartását is. Parancsolj!
Szeretettel köszöntöm én is azokat, akik elmertek jönni. Hadd mondjam bevezetés helyett és előjáróban, hogy a szabályok betartásával összejöhetünk, hogyha egy zárt térben, mondjuk ez egy kicsit tágasabb zárt tér, mint bármelyik gyülekezeti terem, 50-nél nem vagyunk többen, tehát egy ilyen tágas helyen tartjuk a 1,5 méteres távolságot, és maszkot viselünk. A maszkviselésről szeretnék azért néhány szót szólni, mert ugye az elmúlt hónapokban volt módom látni a testvéreknek a maszk használatát, és az fogalmazódott meg bennem, hogy erről tökéletesen leolvasható az, hogy a törvénynek a betűjét tiszteljük, vagy a lelkét. Ugye? Mert megvannak a játékszabályok, hogy használ egyáltalán a maszk, és hogy kell azt viselni. Az biztos, hogy csak akkor van valakin szabályosan, ha az óra is bent van, és nem csak a szája. Mondjuk én mindenkit megértek, én is használom a maszkot, bár nem vagyok sebészorvos, és sokkal kellemesebb, hogyha az ember óra kint lehet különböző minőségű maszkokat beszerezni, és érdemes, mert hosszú távra kell rendezkednünk. Na most a maszk használatnak a szoros vele járója kell, hogy legyen, ami egyébként is a fertőzés továbbadásának a megakadályozásában fontos, mivel hogy ez a COVID-19 alapvetően cseppfertőzéssel terjed, tehát a szájunkon és az órunkon keresztül jut a környezetbe, vagyis ez azt jelenti, hogy a kezünkkel sem matassunk állandóan az arcunkon, és hogyha a maszkot nem jól használjuk, akkor ez teljességgel együtt jár azzal, hogy valaki állandóan ott matat, ugye? És akkor a vírusokat utána rákenni a kilincsre, vagy a székeknek a karfájára, vagy bárhova. Ráadásul az még rosszabb, szerintem, ha nem használ valaki maszkot, annál is rosszabb, hogyha mondjuk, azt szoktam mondani, hogy férfiak szakálvédőnek tartják, vagy használják, hogy így lenyomják az emberek az álluk alá. Ez ebben a nyári meleg időben, most már ugyan elbúcsúzik tőlünk a nyár, de ebben a nyári meleg időben a bőrünkön lévő minden kórokozót a maszk begyűjt, és utána visszahúzzuk a saját szájunk és orrunk elé. Úgyhogy ha valaki mondjuk az úrvacsora vételéhez leveszi a maszkot, akkor vagy egészen vegye le és az akasztóinál tartsa a kezébe, vagy az egyik füléről akassza le, és mint egy ilyen csinos fülbevalót használja. De ez, hogy letolja az álla alá, ez egészen abszurd. No, ezután, a kedves bevezető után azt szeretném megosztani a testvérekkel, hogy miért is jutott nekem eszembe a COVID-19 járványnak a tavaszi menetében egyszer csak a védőoltásoknak a kérdése, hogy miért pont arra teszem a hangsúlyt. Azt tapasztaltam, hogy a közösségi oldalakon az emberek valami észveszejtő butaságokat, tudatlanságra utaló dolgokat osztanak meg, és nagyfokú oltás ellenességgel is találkoztam ezekben a posztokban. Például olvastam ilyen posztot, miszerint, hát szörnyű ez a járvány, de ez mind semmi, mert majd jön a kötelező védőoltás, akkor aztán a 7 milliárd embert 1 milliárdra fogják csökkenteni. Az ilyen és hasonló véleményekhez hadd tegyem hozzá, ugye ezek legfőképp a közösségi oldalnak, én a Facebookot nevezem. A Facebook ismerőseim 4-9-ig, tehát 99,99%-ig Isten népéhez tartozó hívő emberek. Mi lehet, miféle tudatlanság és pánik uralkodhat a hitetlenek között, hogyha a keresztények így gondolkoznak, és még ezeket a szamárságokat még terjesztik is, miközben már az általános iskolában pontosan eleget tanultunk a védőoltásokról. Nagyon röviden szeretném csak összefoglalni ezt a mostani járványt. Ugye az 1918-as spanyol nátha, ami közvetlenül az első világháború után egy egészen más élethelyzetben ért el a világot, ebben 80 millióan haltak meg, nem 80 millióan betegedtek meg, azt nem tudjuk, hogy hányan betegedtek meg, hanem ennyien haltak meg. Igen ám, de azóta ilyen világjárvány nem volt a világon, amiben most vagyunk, ugye a mai adatok szerint 26,5 millió beteget regisztráltak, és én azt mondom, hogy most egy átmeneti ideig a halálozások száma az kisebb, mivel például a mai napon is az új megbetegedetteknek az átlagos életkora 26 év volt, tehát ezzel a halálozás egy kicsit most féken van tartva, de körülbelül várható, hogy 2-3 hét múlva ezek a fiatalok, akik a bulizások és nyaralás közepette szedték feltehetően össze a vírust, hazamentek a családjukhoz, a szüleikhez, a nagyszüleikhez, és majd következik az a korosztály, ahol a halálozás biztosan, hogy több lesz. Amikor novemberben először hallottunk a Kínából induló járványról, és annak a szokatlanul ragályos voltáról, különösen pedig az idősebb korosztályt érintő halálos fenyegetettségről, én azt gondolom, hogy nagyon sokan azt hittük, hogy Kína olyan messze van, hogy ez elképzelhetetlen, hogy eléri a fejlett világot, Európát vagy Amerikát. Én azt gondolom, hogy a repülés korában ilyesmit gondolni nagy mértékű naivitás volt, hiszen a repülés következtében összezsugorodott a bolygó. Ugye 24 óra alatt a világ egyik végéből a másikba bárki eljuthat, és hogy ezzel nagyon könnyű egy járványt elterjeszteni, ebben az esetben hozzá tartozik, vagy hozzájárul az is, hogy ennek a COVID-19 járványnak a lappangási ideje egy kicsit hosszú, ugye 14 nap. Tehát amire egyáltalán reagáltak a kormányok, vagy az emberek magukon is, nem is gondolták, hogy bennük van a fertőzés, és már átvitték a Hawaii-szigetekre. Aztán tudjuk, hogy februárban jelent meg a járvány Olaszországban, nagyon viharosan, ijesztően, és halál járt a nyomában. Március elejétől már a kelet-európai országokban is megjelent, kis hazánkban is, de az olaszországihoz hasonlítva nagyon szeliden jelent meg, kicsi esetszámmal és kisebb halálozással is, mint a nyugat-európai országokban. Én azt gondolom, hogy az Isten különös, érthetetlen és kifürkészhetetlen kegyelméből folyt nálunk az első hullám ilyen csendesen, és bármennyire is várták a kormányzat részéről is, meg mindannyian, hogy majd ugyanúgy, mint a többi országban nálunk is robban és tömegessé válik a járvány, ez eddig elmaradt. De nincs garancia arra, hogy a második hullámba is el fog maradni. Ez emberileg valószínű annak volt köszönhető, hogy a mi kormányzatunk időben meghozta a korlátozó intézkedéseket, És még ennél is fontosabb az, hogy az emberek ezt komolyan vették. Sokkal komolyabban vették, mint a napjainkban, és ennek a böjtje, hogy ma nem veszik komolyan, majd csak ezután következik. A hírekben naponta hallható abszolút számok az új megbetegedettekről, az elhalálozókról, vagy az összes megfertőzött betegről, ezek nem sokat mondanak, hogyha az országokat össze akarjuk hasonlítani. Az első hullámban én azt gondolom, hogy talán a svédországi helyzet az, amihez érdemes magunkat hasonlítani, hiszen ők is körülbelül 10 millióan vannak. Ők egy picit 10 millió felett, mi egy kicsit alatta vagyunk. Ugyanakkor Svédország, tudjuk, egy sokkal nagyobb területen van, sokkal kisebb népsűrűséggel, bár az igazság az, hogy a járványok azok a nagyvárosokban terjednek, ma is mindenhol, Magyarországon is, a nagyvárosokban, tehát ez az utóbbi két szempont nem igazán számít. Azt is tudjuk, hogy Svédországban semmiféle korlátozás vagy karantén nem volt, sőt egyszer csak érkezett a hír, hogy a 70 év feletti koronavírusos betegeknek még kórházi ellátást sem biztosítanak, nem hogy lélegeztetőgépet, ugye? Tehát ebben az összehasonlításban azt mondhatjuk, hogy az első hullámban a svédek 16-szor annyi fertőzött megbetegedettet, és 10-szer annyi halált produkáltak, mint mi. Aztán tudjuk, hogy Európából átterjedt a járvány Amerikába, Dél-Amerikába és Ázsiába, ahol a mai napig tombol. És aztán hallottuk azt, hogy Nyugat-Európában és majd Kelet-Európában is elkezdett újra emelkedni a megbetegedettek száma, aminek az a legvalószínűbb oka, hogy az országnak az a mértékű bezártsága és az embereknek ez a fajta korlátozása, ami a járvány ellen nagyon hasznosnak bizonyult Magyarországon, de mindenütt leültette a gazdaságot, és tulajdonképpen ezeken idő előtt, hogy így mondjam, járvány tani szempontból idő előtt enyhíteni kellett, és ez a turizmus beindulása, a nyaralásnak a megengedése vezetett ahhoz, hogy újra emelkednek a számok, és nem is akárhogy, ugye? Nálunk különösen is erőteljesen, szerdai napon 365, tegnap 301, ma 459 új esetet regisztráltak. Úgy tűnik, hogy a tavaszi, amit átéltünk, és amit járványnak mondunk, az igazából csak a hadgyakorlat volt, az igazi háború az majd csak most következik. Egy picit szeretném, hogyha ezt a COVID-19 járványt egyáltalán a fertőző betegségek és a járványok történeti hátterével szemlélnénk. Érdemes tudnunk azt, hogy az emberi történelem évezredei alatt egészen a napjainkig a legfőbb halálhoz vezető betegségek a járványok és a fertőző betegségek. Ismerünk pontosan feljegyzett pestis és himlő járványokat az ókorban. Például 5. Ramszes fáraónak a múmiáján a mai napig látható a fekete himlőnek a típusos sepphelye. Tudjuk azt, hogy a TBC és a lepra is 5 vagy 7 ezer éve együtt él az emberiséggel, és a 20. század végi régészeti kutatások tárták fel azt, hogy a szifilisz már az ókori görögöknél és rómaiaknál is előfordult. Ugye ma a fejlett országokban élő átlag emberek egészen ennek a járványnak a megjelenéséig azt gondolhatták, hogy a fertőzések és a járványok a múltnak a gondja, tehát a történelemnek a része. Holott még ma is Minden negyedik ember fertőző betegségben hal meg. Minden negyedik ember fertőző betegségben hal meg. Igaz, hogy az utóbbi évtizedekben ezek a harmadik világban fordultak elő. Tehát ebben a fejlett nyugaton erről meg lehetett feledkezni. Talán még a magyar egészségügyi körökben is élt az a hamis illúzió, hogy a fertőző betegségek és a járványok ideje lejárt, hiszen az orvostudomány a 20. század közepe óta az egyik diadalt aratta a másik után. Ugye régen fény derült a járványok hátterére, kezdve a kórokozók, a baktériumok és a vírusok felfedezésével. Mára már a legtöbb fertőző betegség kórokozóját azonosították, sőt, kevés kivétellel hatékony gyógyszerek is állnak a rendelkezésünkre. Amelyek ellen pedig nincsen gyógyszer, azokat jó részt felszámolták a védőoltások, mint például a gyermekbénulást, a torokgyíkot, ugye diftériának nevezzük elegánsan, vagy a szamárköhögést és a kanyarót. A himlőt például annyira felszámolták a világon, hogy a 70-es évek vége óta még az védőoltást is abba hagyták ellene. 1980-ban a WHO jelentette, hogy megszűnt a himlő. És valóban Isten kegyelmének az ajándékaként, magam részéről keresztény orvosként feltétlenül így látom, az elmúlt 100 év felfedezései megcsillantották a fertőző betegségek és járványok felszámolhatóságának a reményét. Ugye az utóbbi 100 évben biztos, hogy eltűnt a pest is, a kolera, a himlő is, a fejlett országokból biztos. Kolera még azért itt-ott előfordul Ázsiába vagy a harmadik világban. Tehát keresztényként és orvosként én azt hiszem, hogy lehetetlen nem látni Isten ajándékait a fertőző betegségek elleni fegyverarzenálnak a kialakulásában. És itt nagyon szeretném aláhúzni, hogy a testvérek ne menjenek úgy el innen, hogy ne tudják, vagy elfelejtsék azt, hogy Isten a védőoltásoknak a lehetőségével már akkor megajándékozott minket, amikor még semmit se tudtunk a kórokozókról, se a baktériumokról, se a vírusokról. Én keresztény orvosként egész gyakorlatom alatt, és ma is vallom azt, hogyha semmi mást nem, de azokat a felfedezéseket, vagy inkább így jól mondani, hogy ajándékokat, amiket kaptunk, ezeknek az alapján százszor is igazat kell adnunk a római levél első részében ennek a közismert mondatnak, hogy az Isten hatalma és istensége, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy az Isten dicsősége az ő alkotásainak, én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ajándékainak az értelmes vizsgálata révén meglátható. Tehát keresztényként remélem senkinek nem jelent gondot, hogy a tudományos tényeken alapuló orvoslás felfedezéseit az Isten felülről való jó ajándékainak lássa. Én azt remélem, hogy mi mindannyian tudjuk azt, hogy egy korszakalkotó felfedezés az nem a mi nagy eszünktől van. Tovább menve a járványoknak a történetében, a középkori Európában tulajdonképpen a 7.-től a 14. századig a patkányok és a bolhák közvetítésével terjedő bakteriális pestis járványok dúltak. És azért említek meg itt egy konkrét pestis járványt, ami végigtarolta egész Európát is, mert ebben találkozunk először a biológiai hadviseléssel, méghozzá az eredményes biológiai hadviseléssel. 1346-ban a Fekete-tenger partján lévő Kaffa városában genovai olasz kereskedőket fogott ostromzár alá a tatárkánnak a hadserege. A tatár seregben tört ki a pestis, és ők nagyon ügyesen a pestisben elhalálozott hullákat katapultokkal bedobták a városba, így aztán a városban is elterjedt a pestis, és amikor végül is a genovaiak el tudtak menekülni, akkor egész természetes módon magukkal vitték a pestist Európába. Most ennek a pestis járványnak az útvonala nagyon szemléletes, mert pontosan, félelmetes pontossággal követhető az akkori egész ismert világban. No, ezt az epizódot azért kívántam kiemelni, mert tudjuk, hogy ma nem csak lőfegyverek, nem csak vegyi fegyverek, nem csak atomfegyverek léteznek, hanem vannak biológiai fegyverek is, vannak bizonyos kórokozók, amiket azért tartanak meg, azért fejlesztenek ki. Például a himlő vírusa is még bizonyos víruslaborokban ma is megvan, és azt mondják, hogy ez lehetne a leghatásosabb biológiai fegyver. Tehát a biológiai terrorizmus létezése az nem mese vagy összeesküvés elmélet. Itt én azokra a példákra gondolok, amikor például ilyen terrorizmus céljából antrax, az a lépfenének a kórokozója, az ilyet tartalmazó levélküldeményeket alkalmaztak. Erre vannak konkrét megtörtént esetek. Ma ugyan összeesküvés elméletnek tartják, de léteznek olyan feltevések is, miszerint a COVID-19 nem egy természetes módon született kórokozó, hanem a biológiai fegyverkezés részeként jöhetett létre, és hogyha azért maradunk jó hiszeműek, akkor azt mondjuk, hogy abból a vírusraborból baleset kapcsán is kikerülhetett. Ugyanis Wuhan tartományban, ahol elindult ez az egész járvány, ugye azt mondják, hogy a piacról valamilyen állatnak, denevérnek vagy kobzoskának a közvetítésével indult, nem messze innen van egy ilyen víruslabor. Na most ez nem csak az én okos fejemből pattant ki ez az ötlet, hanem ezt a feltételezést támasztja alá például a HIV vírus. Mindenki tudja, hogy mi a HIV vírus, az AIDS betegségnek a kórokozója. A HIV vírusnak a Nobel-díjas felfedezője, ez egy francia virológus, kimondanám a nevét, ha ki tudnám olvasni, de franciául egyáltalán nem tudok, és sosem hallottam a nevét, csak leírva láttam. Tehát ő szerinte a COVID-19-et csak laborban lehetett létrehozni. Na most ezt a feltételezést egyedül az Egyesült Államok, illetve annak a kormánya vette komolyan, és el is indított egy vizsgálatot ezzel a laborral kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy aki még a következő 40-50 évben élni fog, azok lehet, hogy egyszer megtudják, hogy a COVID-19 esetleg valóban egy ilyen baleset során derült ki, de alapvetően nem lényeges ez ma már. Visszatérve a járványok történetére, később a pestis járványokat Európába a fekete himlő foglalta el. A fekete himlő volt a legragályosabb és legrettegettebb betegség, a halál követének is nevezték. A történelmünk során egyetlen betegség nem hagyott olyan mély nyomokat, és nem volt halálosabb, mint a fekete himlő. Az évezredek során a fekete himlő a föld minden népénél millióknak az életét követelte. Halálozása járványonként 20-45%-os volt. A fekete himlő egész népeket pusztított el, képes volt megváltoztatni a hatalmi egyensúlyt. Kolumbusz, ugye amikor felfedezte Amerikát, átvitte magával a himlő vírust is, és Amerika őslakossága ez teljes mértékig védtelen volt a himlő vírussal szemben, úgyhogy hihetetlen járvány következett ott be, és azt mondhatjuk, hogy a himlő vírus plusz a gyarmatosítóknak a kegyetlenségei a benszülött lakosságnak a lakosságnak a számát 90%-kal csökkentették. Tehát nem csak a gyarmatosítók maguk, hanem a himlő, amit magukkal vittek, az felelős az amerikai őslakosság nagy részének a kihalásáért. A 18. századnak az elején azt mondhatjuk, hogy a fekete himlő visszatért Európába. Az egész kontinensen járvány dühöngött, és halálosabb volt a kor, mint valaha. Végig söpört az új zsúfolt városokon, tehát az, hogy a 18. század elején ilyen súlyos himlő járvány volt, ebben nagyon fontos szerepe volt a kialakult városoknak, és tudjuk, hogy ma is minden járvány gócpontjai a városok. Ugye, ahol közel élnek az emberek egymáshoz, és mi is megengedjük magunknak azt a luxust, hogy úgy csinálunk, mintha nem tudnánk, hogy másfél méter mennyire van. Tehát a himlő megfertőzte a királyi családokat, tudjuk, hogy 15. Lajos francia király, 2. Mária Anglia királynője, Károly József Ausztria főhercege mind megbetegedtek. A Stuartok, a Habsburgok, Nagy Péter unokája egyik a másik után. Azt is tudjuk, hogy Mária Terézia is átesett a fekete himlőn, sőt, két gyermekét is elveszítette miatta. Tehát a fekete himlő az átlag ember, a közember és a királyok számára egyformán rémisztő, halálos betegség volt, és mindig a semmiből tűnt elő. Egyedül a megelőzés bizonyult ellene hatásosnak. Nagyon érdekes, hogy már a 11. században olvasunk próbálkozásokról a himlő elleni oltásra. Például himlős sebb váladékát gyerekeknek az órába, ornyálka hátjájába dörzsölték, vagy karcolt sebbe dörzsölték, és meg fognak lepődni a testvérek, nagyon jó hatást értek el vele. A himlő ellen az igazi áttörést azonban a 18. század második felében Edward Jenner angol sebész érte el, az ő munkássága. Ő azt figyelte meg, 20 éven keresztül figyelte és tanulmányozta azt, hogy a fekete himlőnél sokkal enyhébb tehén himlőt, ugye, a fejű lányok gyakran megkapták, ez egy enyhe betegség volt, de ezek a fejű lányok, akik a tehén himlőn átestek, soha nem kapták meg a fekete himlőt. Jenner 1798-ban tette közzé a tapasztalatait, és az általa javasolt oltási módszert, ezt nevezték el vakcinációnak, és a 19. századnak az elejétől a himlő elleni vakcináció elterjedt egész Európában, és kis hazánkban is, meg Amerikában is, bocsánat, azt akartam említeni, hogy egész Európában és Amerikában is. Mit gondolnak a testvérek, hogy Magyarországon mikor vezették be, és mikor tették kötelezővé a himlő elleni oltást? Ugye azt mondtam, hogy Jenner 1798-ban tette közzé a felfedezését és a javaslatát, és hazánkban 1813-tól kötelezővé tették a gyermekek himlő elleni vakcinálását. Tehát több mint 200 évvel ezelőtt. Mondhatni, a mi hazánk a kezdetektől az élen járt a védőoltások területén, és ez ma is így van. Magyarország az oltások tekintetében a világ élvonalába tartozik, és az oltási fegyelem is az egyéb országokban tapasztalhatókhoz képest kimagaslóan jó. Ennek eredményeként a legtöbb oltással megelőzhető fertőző betegség az eltűnt Magyarországtól, a védettség, az átoltottság, a nyájimmunitás nagyon jelentős. Tehát azt mondhatjuk, hogy a modern megelőző orvoslás kiinduló lépése a fertőző betegségek és járványok ellen a himlőoltás volt, és itt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a himlőoltással az Isten megajándékozott minket azelőtt, hogy még ismertük volna a kórokozókat, a mikroorganizmusokat. A magyarországi 1813-as himlőoltás bevezetése után következett csak a baktériumok és a vírusok felfedezése, a különböző fertőző betegségek kórokozóinak az azonosítása. Tehát Isten azzal, hogy a fertőző járványos betegségek hátterét, kórokozóit és ellenszerét engedte, hogy megismerjük, kezünkbe adta az egész kulcskészletet a megoldáshoz. Kicsit nézzük meg, mi is az a védőoltás. A védőoltás, a vakcináció a fertőző betegségekkel szembeni védetté, idegen szóval, ami nem idegen senki számára ma, immunissá tételnek a legfontosabb eszköze. Tehát a védőoltás az immunissá tétel legfontosabb eszköze. Az oltóanyag az többféle lehet, legyengített, élő vagy előtt kórokozó, illetve létezik az úgynevezett passzív immunizálás, majd megértik a testvérek ezt, miért emelem ki, amikor már kész ellenanyagot adnak be a betegeknek. Aktív immunizációról akkor beszélünk, ha az oltóanyaggal legyengített vagy elölt kórokozót, vagy valamely kórokozó valamely fehérjéit juttatjuk a szervezetbe, ahol az adott kórokozó elleni ellenanyag termelést indít el. Ez azt jelenti, hogy a szervezet az oltás után, hogyha újra azzal a kórokozóval találkozik, akkor megint felugrik, beindul ugrásszerűen az ellenanyag termelés. Az élő legyengített kórokozó, ugye ez olyan veszélyesnek hangzik, hogyha a COVID-19-re gondolunk, ez a szervezetbe juttatva, nem okoz, szaporodni kezd, de nem okoz betegséget, és tulajdonképpen, ha ilyen oltóanyagot sikerül kifejleszteni, a himlőoltás az nyilván ilyen volt az első vakcinációk, ugye, mint mondtam, hogy himlősebbnek a váladékát kentik a karcolt sebbe, hogy élő kórokozót juttattak be. Ez természetes fertőzéshez hasonló folyamatot indít el, és így váltja ki az immunológiai hatását. Na most az oltásoknak ritkán enyhe reakciói vannak, viszont a védő hatásuk az nagyon hosszú, akár egy egész életen át is tart, hogyha a szervezet újra ugyanazzal a kórokozóval találkozik, akkor arra újra beindul az ellenanyag termelés. Itt mindannyian tudjuk azt, hogy a COVID-19 elleni megbízható oltóanyag kifejlesztése, ez lázasan folyik az egész világban. A WHO-nak az adataiból tudjuk, hogy körülbelül 150 víruslabor foglalkozik ma az oltóanyagnak a kifejlesztésével, És ezek a laborok abban különböznek egymástól, hogy különböző régi és új technológiákat alkalmaznak abban a tekintetben, hogy a COVID-19 vírus melyik fehérjéjét és milyen módon alakítsák úgy, hogy az emberi szervezetbe bevihető legyen, anélkül, hogy betegséget okoz, ugyanakkor az ellenanyag termelést kiváltsa. Azt is tudjuk éppen a WHO adatai szerint, hogy körülbelül 10 olyan labor van, ahol ez a vizsgálat már az úgynevezett klinikai fázisban tart. Ahhoz, hogy egy ilyen vakcinát, amikor egy ilyen vakcinát fejlesztenek ki, akkor először állatokon próbálják ki. Magyarországi éppen tegnap hallottam a hírekben, hogy a magyarországi fejlesztés ebben a szakaszban van, az állatkísérletek szakaszban. Ha az állatkísérletek alapján a vakcina hatásosnak bizonyul, és nincsenek jelentősebb káros következményei, ezután következnek az úgynevezett fázisvizsgálatok, a klinikai vizsgálatok, mégpedig nagyon szigorú protokoll szerint. Az első fázisban néhány tíz önkéntesnek adják be, a második fázisban néhány száznak adják be, és hogyha minden a várakozás szerint alakul, akkor következik a harmadik fázis, amikor már néhány ezer önkéntes kaphatja meg az oltást. Ha akkor is alkalmasnak bizonyul, tehát védőhatást kifejt, ellenanyag termelést beindít, de nincsenek nem kívánt következmények, akkor kapja meg az oltóanyag az úgymond forgalomba hozatali engedélyt, és kezdik több százezer embernek is beadni. Tehát ezt azért mondtam olyan részletesen el, hogy mindenki tudja, hogy ez egy hosszadalmas, hozzáértő szakemberek által szigorúan ellenőrzött folyamat, amiben kívülről avatatlanok semmiképpen bele nem nyúlhatnak. És itt szeretnék megint megállni, mert a közösségi médiában lavinaszerű pánikot idézett elő a Microsoft alapító Bill Gateshez kapcsolódó rémhírek, amely rémhírek szerint a multimilliómos kötelező védőoltás formájában népirtást tervez, tehát innen jön ez az ötlet, hogy hogy fogják majd az oltással a 7 milliárdot 1 milliárdra csökkenteni, vagy pedig, ha nem azt, akkor nyomon követő mikrocsippeket akar az oltással beépíteni sok ezer millió emberbe. Na most Bill Gatesnek ez az oltáspárti és közegészségügyi tevékenységének, ennek megvan a háttere, és ez a háttér igen egyszerű. Tudnivaló, hogy Bill Gates személyiségzavarban szenved, méghozzá narcisztikus személyiségzavarban. Tudjuk azt, hogy a narcisztikus emberek vagy betegek kulcs motivuma a kontroll, mármint akkor érzik jól magukat, hogyha sokak felett valamilyen szempontból kontrollt tudnak gyakorolni. Ugye a mi közéletünkben is van ilyen narcisztikus alak, aki arra vágyik, hogy az egész ország felett uralkodjon. Hát Bill Gates nem egészen ilyen, nagyon sokan a narcisztikusak közül szeretnek jótékonykodni, ilyen emberbarát szerepben feltűnni, és Bill Gates is az emberiség megmentőjének a képében tetszeleg, és ez arra indította őt, hogy az általam említett körülbelül 150 az oltás kifejlesztésével foglalkozó víruslabor közül körülbelül 8-at anyagilag támogat. Szóval félelmetes, hogy egy rémhír hogyan születik, és aztán terjed megállíthatatlanul. A védőoltások között még szeretném megemlíteni a passzív immunizációt, amikor egy adott kórokozó ellen kész a fertőzésen már átesett személy szervezetében termelődött ellenanyagot juttatnak valakinek a szervezetére be. Ezt főleg az elkapott fertőzéssel szemben szokták adni, főleg, hogyha egy legyengült immunrendszeri betegről van szó, de nem csak ebben az esetben is, mert a passzív immunizálás, hanem olyan esetben is, hogyha valaki mondjuk sárgaláz olyan országba akar utazni, ahol a sárgaláz járványt okoz, akkor mivel nincs idő az ellenállás, saját ellenállásnak a felépítéséhez, akkor ilyen kész ellenanyagot adnak neki. Ezzel csak az a baj, hogy az így beadott ellenanyag az csak addig véd, amíg ki nem ürül a szervezetből, tehát egy egyszeri eset, egy egyszer alkalmazható lehetőség, és ez néhány hét vagy néhány hónap. Na most ennek a passzív immunizálásnak a típusos példája, amit az első hullámban mi nálunk is gyakoroltak, hogy a fertőzötten átesettektől vérplazmát vettek, és ezt adták be súlyos, leromlott immunitású embereknek, és ez jónak is bizonyult, de erről a gyakorlatilag tudni kell, hogy ez ma még csak egy kísérleti terápia, amihez az élelmiszer és gyógyszerfelügyelet, aminek az engedélye nélkül semmiféle terápia nem indítható, rendkívüli felhatalmazást adott nekünk. Amennyiben egy közösségben, mondjuk egy országon belül elég embert oltanak be egy kórokozó ellen, akkor kialakul a betegséggel szembeni teljes védettség, mármint a lakosság teljes védettsége, amit nyájimmunitásnak vagy átoltottságnak nevezünk. Tehát nyájimmunitás, ez a közösségi immunitásról akkor beszélünk, amikor egy népességben olyan sokan ellenállóak egy adott kórokozóval szemben, hogy az a betegség nem tud tovább terjedni. A nyájimmunitást kétféleképpen lehet elérni, vagy a természetes fertőződés útján. Ezt a nyájimmunitást keresték volna az első hullám vége felé Magyarországon azzal a szűréssel, de kiderült, hogy olyan jól bezárkóztunk, hogy nem alakult ki. A másik pedig, hogy védőoltással lehet ezt a közösségi vagy nyájimmunitást, vagy átoltottságot elérni. Itt példákat mondok, például ahhoz, hogy kanyaró ellen ilyen átoltottság legyen, ahhoz 20 emberből 19-et be kell oltani. Vagy a szezonális influenza esetében azt mondják, hogy a célcsoportok, vagy rizikócsoportok helyesebben, vagyis a 60 év felettiek 75%-át kell ahhoz beoltani, hogy az influenza járvány leálljon. Mivel tudjuk, hogy a járványok időről időre visszatérnek, közülük azok, amelyeken való átesés ilyen hosszú távú, vagy örökre szóló immunitást hagy maga után, ezek a fajta betegségek előbb-utóbb gyermekbetegségé válnak. Ezért tudjuk, hogy bizonyos fertőző betegségek gyermekbetegségek, mert a felnőtt lakosság már átesett rajta, van ellene védettsége, és a kórokozó csak az újabb generációt fogja megtámadni. Ilyenek a diftéria, a szamárköhögés, a mumps, a kanyaró vagy a gyermekbénulás. Tehát a védőoltásokkal megelőzhető betegségek, azok hosszú távú védelmet jelentenek, de viszont az újabb nemzedékeknek az oltását, immunizálását, azt folytatni kell, amíg a betegséget egészen fel nem számoljuk. Ugye, ahogy mondtam, 1970-ben derült ki, vagy a 70-es évektől tűnt el új a fekete himlő, hogy 1980-ban már az oltást is megszüntették. Fekete himlő van még a világon, némely vírus laboratóriumban, és reméljük, hogy senki se rossz indulaton nem fogja bedobni, sem véletlen baleset folytán nem fog kikerülni. De már a védőoltást is abba hagyták ellene. A másik hasonló eredmény az, hogy körülbelül az ezred forduló óta Európa gyermekbénulás mentes. A védőoltásokkal kivéthető betegségeknek a kórokozói továbbra is jelen vannak a környezetünkben, és csak az oltás következtében kialakult védettség miatt nem tudnak betegséget okozni. Némely betegségen egyáltalán feledésben merült. Ugye ilyen a diftéria is, meg a szamárköhögés is, de amennyiben az oltást abba hagyják, akkor ezekre esély van, hogy újra megjelenik járványszerűen, és ez be is igazolódott. Ugye ez nem csak feltételezés sajnos, hanem az oltás ellenességnek a kialakulása az utóbbi két évtizedben ilyen tapasztalatokhoz vezetett Európában is és Amerikában is. Éppen ezért a védőoltásokat nem hagyják abba, a gyermekeinket a mi országunkban is, meg a többi országban is kidolgozott rendszer szerint oltják, meghatározták a védőoltásoknak a beadási rendjét, az, hogy melyik kötelező, melyik ajánlott, mikor és hányszor kell oltani. Ugye, még a védőoltásoknak a nem kívánt hatásairól nem beszéltem, erről igazából nincs sok mondani valóm, mert ez nagyon kevés. A közvéleményben ezt a kérdést nagyon felfújják, de a tények szintjén a haszon-kockázat arány az a védőoltások esetén azt jelenti, hogy nagyon csekélyek a veszélyek. Ezeket nem is mellékhatásoknak mondják, hanem nem kívánt eseménynek. A gyakran ártalmatlanok ezek a következmények, nem mondjuk az injekció helyén fellépő fájdalom, bőrvörösség, az oltás helyén vagy a szöveteknek a megkeményedése, duzzanata, az általános hatások közül előfordulhat a fáradtság, fejfájás, nagyon ritkán lázas reakció, de mindezek néhány nap alatt spontán megszűnnek. Nagyon ritka az, hogy súlyos, nem kívánt esemény fordul elő, és ilyenkor kérdés az, hogy ez valóban az oltás következménye, vagy csak véletlen egybeesésről van szó. Éppen ezért Magyarországon az a szabály, hogyha egy oltással kapcsolatban komolyabb, nem kívánt esemény történik, vagy feltételeznek, akkor ezeket mindig be kell jelenteni, és ezeket alaposan kivizsgálják, aminek két előnye van. Az egyik az, hogy pontosan lehetővé teszi az adott készítménynek a kockázatának a felmérését, vagy a véletlen egybeesést is ilyenkor bizonyítani tudják. No, most már csak az utolsó fejezete ennek az előadásnak az oltás ellenesség kérdése. Mint mindenki láthatta, a védőoltások az egyik óriási ajándéka Istennek, felmérhetetlenül nagy a jelentőségük, és én kerek szemekkel csodálkoztam, amikor elkezdtem észrevenni, hogy az utóbbi két évtizedben ilyen oltás ellenesség és oltás ellenes csoportok alakultak ki, amelyek a hívei nem látják a védőoltásoknak, nem csak a COVID-19-nek, ami még megsincs, egyik védőoltásnak sem a szükségességét, sem a hasznát, és azoknak a megbízhatóságáról, biztonságos voltáról sincsenek meggyőződve. Ennek az oltás ellenességnek a kiinduló pontja 1998-ban a Lancet című jónevű orvosi folyóiratban megjelent egyik tanulmány az alapja, amikor egy Andrew Wakefield nevű ember, vagy orvos, mert orvos volt, egy tanulmányt jelentetett meg, ami szerint elképzelhető, hogy a mumps, rubeola és a kanyaró elleni kombinált védőoltás az autizmust okoz. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez a Wakefieldet ezt megvesztegették, és meghamisította a vizsgálatát, aminek eredményeként a Lancetbeli cikket és az ő orvosi diplomáját is törölték, és az ő állításával szemben számos tudományos igényességű vizsgálat soha nem mutatott ki hasonlót, de mégis tudjuk, hogy ez az egyik fő tévhit, ami a mai napig az oltás ellenességnek a hátterében van. Itt kell elmondanom ezt, hogy a hamis információkra és rémhírekre minden időben és az egész világon nagyon fogékonyak az emberek. Ez különösen így van akkor, amikor a valótlan információ vagy rémhír az egészségünket érinti, és a terjesztője orvos vagy gyógyszerész, vagy annak adja ki magát. Ma a természetgyógyászatot művelő orvosok szeretik úgy feltüntetni magukat, ezek valóban orvosi diplomával rendelkező emberek, de úgy tüntetik fel magukat, mintha tudományos tényeken alapuló orvoslás képviselői lennének, és közben ezt is nyilvánvaló, hogy úgy tüntetik fel magukat, mint az igazság egyedüli birtokosait. Miközben a vágyaik vezérelte alternatív valóságot képviselnek. És annak, hogy az orvosi józanságukat elveszítették, ennek nagyon sokszor egészen egyszerű anyagi alapja van, mert valamilyen olyan természetgyógyászati bizniszben vannak benne, ami jó okot adott arra, hogy ezt félretegyék az orvosi józanságot. És az ő, tele van a közösségi média az ő videóikkal, amit hogyha egy szakember meghallgat, vagy megnéz, még azt is képes megtéveszteni, vagy félrevezetni. Mondok néhány konkrét nevet, mondjuk a vitamin bizniszről ismert Lenkei Gábort nagyon régen mindannyian ismerjük, de közéjük tartozik Polcs Alfréd, aki egy ortopédorvos, vagy Tamási József, vagy Lehota Tamás, ő speciál virológus, de ezzel együtt sajnos az orvosi józanságát elveszítette. Ugyanakkor a napokban a Hír TV-ben, a Magyarország élőben műsornak ő volt az egyik meghívott vendége. És nem szabad elfeledkeznünk, amikor ezt a névsort említem, Gödény Györgyről sem, aki ráadásul nem is orvos, hanem csak gyógyszerész, az ő megtévesztő videóik forognak a közmédiában, a közösségi médiában. Ezek az alternatív véleményt képviselő orvosok augusztus 21-én megtévesztő módon egy úgymond orvosi tisztánlátás címmel egy konferenciát rendeztek. Ők azt mondták, hogy ez egy integratív konferencia, de ez alatt azt kell értenünk, hogy itt az alternatív medicina képviselői gyűltek össze. Ebben az egész kérdéskörben leleplező és kiózanító dr. Boldogkői Zsolt virológus és genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanszékvezető tanár írásai, amelyek a Magyar Hangban jelentek meg, akit a kérdés érdekel, érdemes utána nézni. Ilyen címmel vannak a cikkei, hogy fehérköpenyes ámítók, orvosok az álhírek mögött. Na most én dr. Boldogkői Zsoltot nem most ismertem meg, nem ezekből a cikkeiből, hanem már évek óta követem az ő munkásságát, aki józan, megbízható, hiteles hangú, és a természetgyógyászat az alternatív medicinával szemben lép fel, kizárólag orvosi alapon. Mert mindenki tudja, a testvérek tudják, hogy én évtizedekig foglalkoztam a természetgyógyászat kritikájával, de kétféle szempontból, keresztényként, a Biblia alapján, és orvosként. De Boldogkői Zsolt kizárólag orvosi alapon bizonyítja, hogy ezeknek egyike sem működik és nem hatásos. Visszatérve még az oltás ellenesség kezdeteire, ugye ennek a Wakefieldnek a munkásságára, az ő hazugságait, rémhíreit, ezt megnyugtatóan tisztázták, de eközben eltelt 6 év. 6 év. 6 év nagyon hosszú idő. Addigra oltás ellenes csoportok alakultak Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, akiket már a tények közel sem érdekelték és befolyásolták, és nem csak a kombinált oltás és az autizmus kérdésével foglalkoztak, hanem ellene támadtak minden egyéb oltásnak is. Az oltás ellenesség egyre szélesebb körbe terjedt. A növekvő oltás ellenességnek az eredményeként ezek a gyermekeknek beadandó védőoltásoknak a beadása Nyugat-Európába és Amerikába 80%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy csak a gyerekek 20%-át oltották be, ami már felveti annak az esélyét, hogy a járvány újra megjelenik, mint ahogy mondtam, attól, hogy eltűnt egy betegség, vagy elfeledkezhetünk róla az oltás eredményeként, attól a kórokozó még nem tűnt el, és ez a 20%-os átoltottság, ez olyan alacsony, hogy meg is jelent valóban. 2011-ben Franciaországban tömeges kanyarójárvány volt eredményképpen, 2012-ben pedig az USA-ban 50 ezer gyermeket érintő szamárköhögés járvány tört ki, amiben sok gyerek meg is halt. A legvégül szeretnék az oltás ellenességnek pár mondatban a bibliai hátterével foglalkozni. Mi tudjuk, hogy a sátán, az ősi kígyó, ugye a Jelenések 12.9 szerint, ezt mindenkinek ajánlom, hogy ezt az ige helyet jegyezze meg, Jelenések 12.9, azt írja ott a Szentírás, hogy az ősi kígyó megtéveszti, elhiteti az egész földkerekséget, ugye, és ehhez az Úr Jézus hozzátette, ha lehet, akkor még a választottakat is. Tehát mi se vagyunk védve a gonosznak a megtévesztése ellen, és ez a megtévesztés, ennek a jelei ma, különösen ebben a világjárványban, igen, szembeötlő. Ugye mindannyian tudjuk, ha máshonnan nem a hírekből, hogy mennyi nem csak az oltással, vagy nem csak a járványnak az orvosi részével, de az egész járványjal kapcsolatban rengeteg hamis hír és rémhír terjed, amik ellen eljárást is indítottak. Lényegében én ezek közé sorolnám a közösségi oldalakon még Isten népe tagjai által is terjesztett riogatásokat. Mi, akik Isten népe vagyunk, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy hazugságoknak hitelt adjunk, magunk elhiggyük azokat, sőt terjesszük el. Valamelyik ilyen megnyilvánulásra a Facebookon végül odaírtam, hogy ha a kedves testvér, aki ezt posztolta, kereszténynek vallja magát, de nem virológus és orvos, akkor jó lenne, ha a kérdésben nem nyilvánítana véleményt. Ugye? A tudomány és a tudás az hihetetlenül növekedett, de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy az emberiség sűrű szellemi sötétségben él. Ugye, hogy a 9. csapás mondja, hogy tapintható a sötétség. És hogy hiába az Isten az igazi tudományon keresztül óriási ajándékokat adott nekünk, de hogyha ez nem minket, nem az Isten dicsőítésére indít, akkor képtelenek leszünk az igazi összefüggések és a célnek a meglátására, és mi is megtéveszthetők leszünk. Leges végezetül pedig augusztus 19-én a Magyar Orvosi Kamara egy állásfoglalást jelentetett meg. A Magyar Orvosi Kamara ugye a tudományos tényeken alapuló orvoslásnak a hivatalos összefogó szervezete Magyarországon. Ugye ezt szinonimaként használom, hogy tudományos és tényeken alapuló. Ma a tudományos orvoslás, azt szeretik tényeken alapuló orvoslásnak nevezni, azért, mert a tudományos orvoslás eredményei azok bizonyíthatók. Bizonyíthatók szemben az alternatív medicina feltételezéseivel. Tehát a MOK egy nyilatkozatot tett közé, ez így hangzik. Elfogadhatatlannak tartja a vírustagadást és az oltás ellenességet. Az etikus és felelősségteljes orvosi magatartással összeegyeztethetetlen a vírus okozta kockázat tagadása és az oltás ellenesség. A Magyarországon a környező országokhoz képest is kiemelkedően jó járványügyi helyzet sokakban indokolatlan biztonságérzetet kelt. Azt hiszem, hogy a napokban ez kezd eltűnni. Csökken a lakosság kezdetben példás szabálykövetése, sokan feleslegesnek tartják a korlátozások fenntartását, és nő azoknak a száma, akik a vírus veszélyességét, vagy egyáltalán a létét, az ebből fakadó kockázatot és védekezési intézkedések szükségességét vitatják, beleértve a majdani védőoltás fontosságát is. Ez a hamis biztonságtudat indokolatlan. Tudjuk, hogy világszinten az elmúlt napokban többször csúcsot döntött az új fertőzések száma, és a környező országokban is romlik a helyzet. Ugye ezt augusztus 19-én adták ki, ma már teljesen egyetértünk, mert már nálunk is romlik a helyzet, és olyan csúcsokat érünk el, amik az első hullámban egyáltalán nem voltak. Azt is tudnunk kell, hogy az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban vagy Svédországban lakosság arányosan közel 10-szer annyi halálos áldozata volt a járványnak, mint Magyarországon. A COVID-19 járvány tehát nem múlt el, és a szakemberek komoly esélyt adnak a második hullám érkezésének. Bejött nekik. Mindez felértékeli az orvosok szerepét a lakosság szemléletének alakításában, a szabálykövető magatartás erősítésében, a valós kockázatok reális felmérésében. Ezért a MOK elnöksége és területi szervezetek tanácsa az egészségügyi világszervezet állásfoglalásával és a jelenlegi tudományos ismeretekkel összhangban kinyilvánítja, hogy a ne ártsunk alapelvvel az etikus és felelősségteljes orvosi magatartással összeegyeztethetetlen a vírus okozta kockázat tagadása az egyéni védekezés jelentőségének alábecsülése és az oltás ellenesség. És köszönöm a figyelmet. Mennyi édesatyán, köszönjük neked azt, hogy te egy irgalmas Isten vagy, aki a nyomorúságainkban együtt érzel velünk, és megszánsz minket. Köszönjük, hogy még a járványok dúlása közben a történelem során is ez történt, amikor a himlőoltással megajándékoztad az emberiséget. És köszönjük, hogy ez ma is így van, hogy a te irgalmasságod, együtt érezni tudásod és megszánni tudásod vesz minket körül, és mi mindig támaszkodhatunk erre a te szeretetedre és erre, ahogy Jézus is, hogy meglátta a betegeket, megszánta őket és meggyógyította. Köszönjük, hogy mi a te néped közé tartozhatunk, akikre mindez érvényes, és köszönjük neked azt is, hogy te vagy ura ennek a világjárványnak is. Amen.